múlt alkalommal az Úr Jézus életét, halálát és feltámadását néztük meg. A mai napon pedig azt fogjuk megnézni, hogy a tanítványok mit tettek, miután az Úr Jézus fölment a mennyekbe. Főleg az apostolok cselekedetéről szóló könyvet fogjuk megnézni, de hogy megértsük az összefüggést, először a Máté evangéliuma utolsó néhány versét szeretném felolvasni, amit nagyon jól ismerünk, ezt a szakaszt nagyon jól ismerjük, hiszen minden keresztelés alkalmával elhangzik. Máté evangéliuma az utolsó négy versét olvasom, tehát ez az Úr Jézus feltámadása után történt, több nappal is, mert a tanítványok már nem Júdeában vannak, hanem Galileában, hiszen oda rendelte őket az Úr Jézus. Ezt olvasjuk Máté 28-16. Verstől. A 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az úgynevezett missziói parancs, az új fordításban a szakasz alcíma az, hogy az apostolok kiküldése, és a jegyzetlapra fölírtam minden hely, minden ige helyt, ahol az Úr Jézus ilyen missziói parancsot ad. Ezekben a szakaszokból kiderül, hogy az Úr Jézus már a feltámadása napján is beszélt arról, hogy mi lesz a tanítványok dolga majd. Ezt Jánosnál olvassuk például. Utána, ahogy olvastuk, Galileában rendeli őket. És még egyszer elmondja nekik, hogy mi is a dolguk. És ugye három dolgot mond. Először önmagáról beszél itt, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Mivel az Úr Jézusnak adatot minden hatalom, ezért ő parancsolhat. És mit parancsol? Hát azt parancsolja a tanítványainak, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Ugye itt van ez a minden nép. Tehát mindenkihez el kell menni. Ezért fontos, hogy az Úr Jézusé minden hatalom menjen is földön, akár hol is vannak a tanítványok, ott is hatalma van az Úr Jézusnak, ott is el kell, hogy hangozzon az evangélium, ott is arra kell tanítani az embereket, amit az Úr Jézus a belső körnek tanított, amikor még a földön járt. Arra kell tanítani mindenkit, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, azt mondja az Úr Jézus. Tehát nem kell új dolgokat kitalálniuk a tanítványoknak. Azt kell tovább adniuk, amit megtudtak az Úr Jézustól és az Úr Jézusról. Tehát az üzenet adott. Nekik csak az a dolguk, hogy azt tovább adják, úgy, ahogy az Úr Jézus nekik adta. Majd ugye azzal az elvárással természetesen, hogy a következő nemzedék is tovább adja. És majd ők is. És utána majd ők is. És még egy áldás is fűz hozzá az Úr Jézus ehhez a parancshoz, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden evangélium végén és az abcsel elején szerepel ilyen missziói parancs. Tehát ezzel zárul le az Úr Jézus élete, és azzal kezdődik az ős egyháznak az élete, ezzel a parancssal. Ez a legfontosabb, amit tenniük kell. Ez a feladatuk központi része. Ha ezt nem teszi az egyház, akkor engedetlen. az Úrnak. Bármi más is csinál. Mert ez a parancs. Érdemes egyszer ezeket a missziói parancsokat együtt olvasni. Mert gyakorlatilag mindegyik erre a felépítésre van, vagy erre a felépítésre lehet ráhúzni. És akkor nagyon szép és teljes képet kapunk a missziói munkáról, tehát arra most nincs időnk, csak értenünk kell, hogy az Úr Jézus az ilyen parancsot több alkalommal is mondott el a tanítványainak a feltámadása és a mennybe menetel a napja között. Ez nagyon hangsúlyos volt az apostolok életében, és ha ez megvan, akkor majd megértjük, hogy miről ír Lukács az apostolok cselekedetéről szóló könyvben. Ha oda lapozunk, akkor mindjárt meglátjuk, hogy valóban ezzel a hozzáállással, ezzel a parancssal kezdődik az abcsel is. Abcsel 1, a 4. verstől, a mennybe menetel napját így írja le Lukács. Amikor Jézus együtt volt velük, és pedig a tanítványaival, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvittetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Tehát az utolsó kérdése a tanítványoknak az volt, hogy akkor most, hogy az Úr Jézus az Isten királyságáról tanított. És ők ezt még a mennybe menetel napján is úgy értik, hogy a zsidó nép lesz a legfontosabb nép a Földön. Akkor az a kérdés, hogy Uram, akkor most te állítod helyre a királyságot Izraelnek? És igazából az Úr Jézus csak erre a mostra válaszol. A többire nem ad választ, azt majd meglátják, hogy az hogy is lesz. Meg ő mi mindenre gondol még. A legfontosabb, ahhoz, hogy eljöjjön az Isten országa teljes egészében, az az, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és várják meg az Isten ígéretét, a Szent Lelket. Feltámadás utáni 40. napon vagyunk, még 10 nap van pünkösdik. Ugye ez a kettő, mind a kettő ószövetségi ünnep is volt. A húsvét, az ószövetségben a páska, az a nap volt, amikor a zsidó nép visszaemlékezett arra, hogy Isten hogyan szabadította ki őket az egyiptomi rabszolgaságból. És ugye az Úr Jézus, beszéltünk róla, amikor az Úr Jézus a pohár borra utal, vagy mutat, akkor azt mondja, hogy nem az volt a leglényegesebb, hogy valamikor a zsidók Egyiptomból szabadultak ki, az a leglényegesebb, hogy az ember a bűn rabszolgaságából szabaduljon ki, azt pedig az Úr Jézus eszközöli ki az ő vérével. Ez az új szövetség az én vérem által, ugye azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán. És a pünkösd napja az Ószövetségben a törvényadás napja volt. Akkor visszaemlékeztek a zsidók arra, hogy a Sínai hegynél szövetséget kötött velük az Úristen, és oda adta nekik a 10 parancsolatot és a többi parancsolatot. És még 10 nap van pünkösdik. Érdekes módon, hogy érdekes az, hogy az Úr Jézus nem mondja, hogy pontosan mikor fog eljönni ez a Szentlélek. Csak azt mondja, hogy várják meg a tanítványok a Szent Lelket, és akkor majd megértik, hogy hogyan lesz a folytatása az Úr Jézus munkájának. Visszamennek Jeruzsálemben, még történik egy-két dolog, de nekünk a lényeg, hogy mi történik a pünkös napján. A második fejezet első versétől olvassuk azt, hogy mi történt a pünkös napján. Apja 2. első verse. Amikor eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, mérek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában, és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájon, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten az Ószövetségben többször ígéri ezt a dolgot. Találjuk ezt például akkor, amikor Mózes elpanaszolja az Úrnak, hogy neki túl sok ez a nép. Túl sok teher van az ő vállán, ő segítséget szeretne kapni. És kap az Úrtól 70 fő segítséget. 70 vénet. Vagy, ahogy most mondanák, 70 presbitert. És Isten abból a lélekből ad nekik is, aki Mózesben volt. És ott ez a 70 vén kezd profétálni. Tehát Isten dolgairól kezd beszélni, még az Ószövetségben. És többen nagyon örülnek a dolognak, és akkor Mózes azt mondja, hogy bárcsak az egész néppel ez történne. Bárcsak mindenkiben lenne az a lélek, aki Mózesben van abban a pillanatban, és bárcsak mindenki profétálna. Aztán később például Jóel proféta ígéri azt, hogy a messiási időszakban valóban az történik, hogy mindenkiben lesz a Szentlélek, aki vezeti majd az embert. És a messiási időben még az egyszerű, a mezei hívő ember is olyan lesz, mint a proféta az Ószövetségben, mint a különleges, vagy olyan, mint Isten különleges embere az Ószövetségben. És ez történik itt. Eljön a Szentlélek, betölti ezeket az embereket, és kezdenek profétálni, Isten dolgairól beszélni, csak mindenki más-más nyelven. És ugye itt van egy utalás a bábeli toronynál történt dolgokra. A bábeli torony annak volt a jelképe, hogy az emberek összefogtak Isten ellen. Nem azt akarták tenni, amit Isten mondott, hanem valami mást, amit ők akartak, és ezért Isten összezavarta a nyelveket. Nehogy az emberek össze tudjanak fogni a rosszban. De amikor eljön a messiási idő, akkor éppen az a lényeg, hogy mindenkihez eljusson az örömhír. Nagyon lényeges lenne, hogy minden hívő összefogjon a jóban. Tehát itt a bábeli toronynak az ellenpéldáját látjuk. Isten nem akarja, hogy az emberek összefogjanak a rosszban, ezért összezavarja a nyelveket. Viszont azt akarja, hogy a keresztények összefogjanak a jóban. És ezért például itt gondoskodik arról, hogy mindenki a saját nyelvén hallhassa az evangéliumot. Mind a mai napig megkérdezik tőlünk, hogy mi hogyan tanultunk meg magyarul. Mindig azt szoktam mondani, hogy hát az még folyamatban van. De a lényeg az, hogy a nyelviskolában ilyen 60-80-an voltunk az első órán, összesen három csoportban. És a iskolai év végén 6-an voltunk, akik letették a középfokú nyelvvizsgát. Mindegyik jelesen egyébként, kivéve egy fiút, aki az alapfokút megkapta még egyszer jelesen, mert úgy sikerült neki. És akkor mi okosabbak vagyunk, mint a többiek. Ez azt jelenti, hogy csak az lehet misszionárus, aki rendkívül okos, és 8. nyelvként még a magyar nyelvet is megbírja tanulni. Nem. Feleségem a példa rá, hogy mindig is nagyon rossz nyelvtanuló volt. De ha Isten úgy akarja, hogy az ember egy bizonyos szerepet töltsön be, akkor mindent megad, ami kell ahhoz, hogy az ember el tudja végezni a munkáját. Hát nem úgy van, hogy ültünk egy szobában, imádkoztunk egyet, eljött a Szentlélek, és beszéltünk magyarul. Jó lett volna. De Hollandiában 2 évig tanultuk a szép és érdekes magyar nyelvet. Aztán szeptember elején kezdődött a iskola Budapesten, és hát minden délután fájt a fejünk a sok tanulástól, és egyszer csak karácsony táján valahogy összeállt a kép a fejében, de így hirtelen. Akkor nem kellett annyit gondolkodni, nem kellett annyit csírni, mert sírtunk is az első néhány hónapban, most soha nem tanuljuk meg. Egyszer összeállt a kép. Miért? Mert eleget tanultunk? Én szerintem nem. Mind a mai napig vannak ilyen nyelvcsodák. Isten azt adja, amire szüksége van. Nekünk is, másoknak is. Itt nagyon különleges módon adja az Isten. Manapság ilyen érthetőbb módon adja az Isten, de a lényeg az, hogy a keresztény egyházban nem számít, hogy honnan származik az ember. Nem számít még az sem, hogy mi volt az eredeti anyanyelve. Ha Isten azt akarja, hogy egy Magyarországon szolgáló misszionárius kapjon felkészítést Hollandiában, akkor ő ezt elvégzi és megcsinálja. És létrehoz egy olyan embert Hollandiában, aki képes lesz arra, hogy az ő segítségével megtanulja a szép és érdekes magyar nyelvet is. Ez a keresztény egyház lényege. Ez az alapidentitásunk, hogy a Krisztusban egyek vagyunk, és mennyi állampolgárok. És minden más teljesen másodlagos. Isten a törvényadás napján adja a Szent Lelket. Hogy az Ószövetségben Isten külső törvények által vezeti az ő népét. Kőre írt törvényekkel vezeti az ő népét. És a prófétai ígéretek arról szólnak, hogy a mesiási időszakban Isten nem újra kőtáblákra fogja írni az ő akaratát, hanem az ember szívére fogja írni az ő akaratát. Ez a Szentlélek munkája. A Szentlélek munkája az, hogy a hívő embert arra vezesse, hogy Isten akaratát tegye meg. Tehát belülről kapunk vezetést. Ami nem azt jelenti, hogy akkor már nem kell Bibliát olvasni, hogy némelyek gondolják. Hát Isten akarata, így is Isten akarata. Tehát valami pluszt kaptunk. Azt a pluszt kaptuk, hogy bennünket a Szentlélek belülről vezet arra, hogy megértsük Isten akaratát a Bibliából, és hogy adott helyzetben meglássuk azokat a jó cselekedeteket, azokat a jó döntéseket, amelyeket Isten nekünk előkészített. Tehát ez sokkal jobb, mint amilyen helyzetben voltak a hívők az Ószövetségben. mi belső vezetést kapunk, belső irányítást kapunk, mi nálunk, a keresztény egyházban, a hívő emberek között, még a legegyszerűbb hívő is olyan különleges, mint egy Dávid vagy egy Ábrahám. Ez a messziási plusz, a Szentlélek vezetése. A Szentlélket azért akkor kapjuk meg, amikor életünket az Úr Jézus kezébe tesszük le. És abból érezhető, hogy ez valóban megtörtént, hogy kezd bennünket zavarni a bűn. Abból érezhető, hogy hirtelen kezdünk dolgokat látni, érteni, amelyeket korábban nem. Ez a Szentlélek munkája. Nem biztos, hogy nyelveken fogunk szólni, nem biztos, hogy valami tüzet fogunk látni, lehet, hogy még világosságot sem fogunk látni, de jobban értjük meg a dolgokat. Zavarni kezd a bűn, és tetszeni kezd az erény. Ez a Szentlélek munkája belülről. És a Szentlélek irányítása alatt Péter apostol elmond egy ígéhirdetést. Elmondja ott Jeruzsálemben, hogy mi is történt az Úr Jézussal, és bizonságot tesz arról, hogy az Úr Jézus a Messiás. Az a férfi, akit vártunk, már a bűnbeesés óta, az a férfi, aki megoldja, itt már megoldotta a bűn problémáját. És látjuk, hogy hogyan működik a Szentlélek, mert azonnal Péter első igehirdetésére 3000 ember megtér. Minden lelkész rémálma. Mit csinálunk ezzel a 3000 emberrel? Hát, hogy első lépés, megkeresztelni őket. Az megtörtént, utána az apostolok kezdték szervezni a gyülekezeti életet, hogy ne csak nagy csoportban jöjjenek össze, hanem házaknál is jöjjenek össze, tartsák meg az úrvacsorát, kapjanak tanítást, mert az apostolok azt tették, amit az Úr Jézus mondott. A megtért embereket arra kell tanítani, amit az Úr Jézus eredetileg mondott és tett. Tehát az evangéliumok meg, vagy magyarázata az első, utána pedig ott ki kell fejteni, hogy ez mi mindent jelent a mindennapi életre nézve. Ahogyan az apostolok kezdik hirdetni az evangéliumot, a nép elöljárói próbálnak őket rávenni arra, hogy hallgassanak. Ugye, ők voltak azok, akik megölették az Úr Jézust, azt akarták, hogy az Úr Jézusról ne is legyen szó többé, de az apostolok még csodák által is alátámasztják, hogy amit ők mondanak, az tényleg így is van. Velük van az Isten. Általuk tesz az Úr Jézus további csodákat. És mindig hivatkoznak arra, amikor az előjárók azt mondják, hogy hagyják abba az evangelizációval, az ígérdetéssel, mindig arra hivatkoznak, hogy már pedig ők az Istentől kaptak erre megbízást. És Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Annyira elfajul a dolog, hogy néhány év után ott Jeruzsálemben megölnek egy tanítványt. István a neve, István az első mártír, vértanú, akinek azért kellett meghalnia, mert messiásnak vallotta az Úr Jézust. És ő az első, aki meghal a hite miatt a Bibliában, és az a kezdete egy nagy üldözésnek. Annyira nagy az üldözés, hogy a keresztények nem is mernek ott maradni Jeruzsálemben, hanem a fővárosból kiköltöznek vidékre, Júdeába, Galileába és Samáriába is. Samáriának az a különlegessége, hogy ott egy kevert nép élt. Fel a zsidó, fel a pogány. A vallásuk is olyan volt. Csak Mózes 5 könyvét fogadták el, tehát a profétai könyveket már nem, Józsué könyvét sem, tehát minden, ami Mózes 5 könyvén kívül elhangzott Isten szájából, arról nem akartak tudni, vagy nem tudtak róla. Tehát nekik már nehezebb elmondani az evangéliumot, mivel ugye sok mindenből kimaradtak. De amikor elkezdődik az üldözés Jeruzsálemben, és majdnem az összes keresztény menekül, igazából csak az apostolok maradnak ott Jeruzsálemben, akkor Samáriába is kerül néhány tanítvány, aki a samáriaiaknak is elmondja az evangéliumot, és kiderül, hogy közülük is megtérnek. Tehát ott is alakulnak keresztény gyülekezetek. Mindaz még úgymond a zsidóság körén belül történik. Akkor is, ha a samáriaiak fél zsidók voltak, ezek az emberek, akiknek az apostolok elmondják az evangéliumot, legalább valamit tudtak Mózes 5 könyvéről, a többségük valószínűleg körül is volt megtélve, tehát valami közük volt Isten népéhez, valamilyen közük volt Ábrahámhoz, mint ugye a zsidó nép ős atyához. Nagyon nehezen értették meg még az apostolok is, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy mindenkinek el kell mondania az örömhírt, és mindenkit tanítani kell arra, amit az Úr Jézus mondott, hogy az Úr Jézus valóban mindenkire gondol. Tehát még olyan emberekre is, akik nem tartoztak Isten ószövetségi népéhez. A 10. fejezetben Istennek külön szólnia kell Péternek, mint főapostolnak, hogy ő ezt tényleg így gondolja. Majd annyira fontos, ami ott történik, hogy a 11. fejezetben Péter az egészet még egyszer elmondja a többi apostolnak Jeruzsálemben. Tehát ugyanaz a történet kétszer van benne az abcselben. A 10. fejezetben is, meg a 11. fejezetben is. Annyira különleges, ami itt történik. Ezért a 11. fejezet első 18 versét szeretném felolvasni. Itt Péter beszámol arról, hogy mi történt vele. Meghallották az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Mert az történt, mindjárt meglátjuk, hogy az hogy történt. Amikor felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki. Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában tartózkodtam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam. Valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négy lábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madara itt. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt, azután az egész felemelkedett újra az égbe. És íme, abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megállt a házában, és ezt mondja neki, küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mint egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban. Akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Az egész Ószövetségben a zsidó népnek azt kellett megtanulnia, hogy minden más nép veszélyt jelent a számukra. Ugye ők megkapták Isten törvényét, de minden más nép nem azt a törvényt követte. És az egész Ószövetség arra tanítja őket Isten, hogy vigyázzanak nagyon, nem szabad összekeverni a többi néppel. Mert az Isten ószövetségi népének, hívőjének az a dolga, hogy az írott törvényre figyeljen. És semmi és senki ne zavarja őt abban, hogy az Isten akaratát kövesse. Tehát egészen az Úr Jézus koráig a zsidók tartottak és tartózkodtak az idegenektől. Zsidó csak zsidóval evett. Zsidó csak zsidóval beszélt. Igazából mind a mai napig. Mert az Ószövetségben az volt a fontos. Ugye a messiási időszakban valami megváltozik. Belső vezetést kap az ember. És a Szentlélek vezetése sokkal erősebb, mint a törvény vezetése. Az Úr Jézus most már azt mondja, hogy mindenkinek oda kell, vagy mindenkihez oda kell menni az evangéliummal. Most már nem kell félni a többi embertől, mert sokkal erősebb a Szentlélek megtartó ereje, mint a bűn ereje, ami a másik emberben lakozhat. De ugye az összes apostol zsidó, az első gyülekezetek mind megtért zsidókból álltak. És ugye nagyon nehéz kivetkőzni abból, amit gyerekkorunkban megtanultunk. Tehát kellett egy különleges csoda, egy különleges vezetés Istentől ahhoz, hogy Péternek legyen bátorsága elmennie valakihez, aki nem zsidó. Mert az az ember, aki elhívta őt Jobbéból Cézareába, az egy római százados volt. Egy római százados, tehát nem zsidó. Sőt, ugye, ahhoz a hadsereghez tartozott, amely megszállta Izraelt. Tehát nem csak a vallás szempontjából veszélyes ember, hanem még a társadalmi életre nézve is úgy ellenség. Péter oda megy, ugye Isten különleges vezetésével belép a házba, és elkezdi mondani, hogy mit tud az Úr Jézusról. És abban a pillanatban ugye, ugyanaz történik a pogányokkal, a nem zsidókkal, ami korábban a zsidó apostolokkal történt meg. Ez a második alkalom a Bibliában, hogy a Szentlélek ilyen különleges módon jön el. Az egész Bibliában ez csak háromszor fordul elő. Az első alkalommal, hogy az apostolok tudják, hogy de most jött. A Szentlélek most kezdődik a messiási időszak. Itt a második alkalommal ugyanolyan különleges módon jön el a Szentlélek, hogy Péter és az a hat ember, aki vele van, meglássa, hogy ez nem zsidó kiváltság. Nem csak a megtért zsidó megkapja a Szent Lelket, hanem a megtérő pogány ugyanúgy megkapja a Szent Lelket. Ugyanúgy megkapja a belső vezetést. Tehát Isten nem tesz különbséget zsidó többé, zsidó és nem zsidó között. Ugyanaz a Szent Lélek lakhat megtért zsidóban is, és lakhat megtért pogányban is. Tehát mi már nem érezzük, hogy ez milyen különleges dolog, ezért próbáltam kicsit éreztetni, az apostoloknak az egy hihetetlen dolog volt, hogy Isten nem tesz különbséget, Isten nem személyválogató, hogy bárkiből lehet hívő, akár szeretem az illetőt, akár utálom az illetőt. Ez itt megtörténik, és a harmadik alkalommal még egyszer lesz ilyen különleges kitöltése a Szentléleknek, több ilyen különleges kitöltetése a Szentléleknek nincsen is. Az egész Bibliában nincs rá szükség. Ezért, hogyha valaki manapság azt tanítja, hogy csak akkor igazi a Szentlélek kitöltetése, ha ilyen különleges módon történik, ha nem érti a Bibliát. Annyira egyszerű. Tehát most kezdődik az a változás a gyülekezetben, hogy innentől kezdve nem csak zsidó származásúaknak mondják el az evangéliumot, hanem olyan embereknek is, ami semmi közük nincs a zsidósághoz. Kezdik a pogányoknak is hirdetni az evangéliumot. Tehát ez óriási nagy változáshoz az egyház életébe, hogy egyre több lesz olyan ember, akinek nincs gyökere a zsidóságban, aki talán nem is annyira ismeri az Ószövetséget, majd sokkal később, Biblián kívüli időkben abból már lesznek problémák, nagyon óriási problémák, illetve mind a mai napig nagy probléma itt nyugaton, hogy elég sokan nem értik az Ószövetséget, nem is nagyon foglalkoznak vele, és ezért teljesen félreértik az Ószövetséget is. Mert ugye egybe kell az egészet megérteni. Amikor az egyházban, a keresztény egyházban rájöttek arra, hogy a pogányokhoz is kell fordulni, akkor Isten egy különleges embert küld hozzájuk, különleges képességekkel rendelkező embert küld hozzájuk, aki majd a fő ember lesz ebben a pogány misszióban. Ugye itt már a 11. fejezetben vagyunk. A 9. fejezetben, tehát már korábban, nem sokkal azután, hogy megölték az első tanítványt a hite miatt, egy Saul nevű ember Damaszkuszba utazik, hogy ott is üldözze a keresztényeket. És ez a Saul nevű ember Tarzusban nevelkedett. Ez a mai Törökországban van, ahol nagyon jó volt az iskola ügy. Ott nagyon jó iskolák voltak, nagyon magas szinten tanultak ott a diákok, Pál apostol, vagy ott még Saul a neve, zsidó családból származik, és az alaptanulás után Jeruzsálembe kerül, ahol a legjobb ószövetségi szakértőtől tanul tovább vallást, a szabad teológiát, a szabad így mondanom. Tehát ő valamikor lelkész lesz, rabbi. És amikor ő hallja, hogy ezek a keresztények mit állítanak, hogy a Messiás már eljött, és a názáreti Jézus az, akkor, amikor lehetőség van rá, mert egy igazi üldözés kezdődik, abba a Pál, Saul is beszáll. Ugye Pálnak ismerjük általában, ott még Saul a neve, így hívja a Biblia még az első időkben, és Saul elindul Damaszkuszba, hogy fogságba hurcolja a keresztényeket. Az úton pedig megjelenik neki az Úr Jézus. Feltámadása és mennybe menetele után az Úr Jézus nem nagyon szokott megjelenni. Istvánnak jelenik meg, amikor az meghal, és Pálnak jelenik meg az Úr Jézus. Azon kívül nem. Az Úr Jézus csak nagyon különleges helyzetekben jelenik meg. Pálnak megjelenik az Úr Jézus, és elhívja őt szolgálatra. Az Apcsel 9-ben van a történet, utána Pál apostol még kétszer elmondja. Ez a történet háromszor van benne az Apcselben, annyira fontos. Általában úgy szoktak róla beszélni, hogy ez Pál apostol megtérésének a pillanata. Ami igaz, csak néhányan ebből arra következtetnek, hogy az igazi megtérés az, hogy valami fényt látunk, meg az Úr Jézust látjuk, meg valami hangot hallunk, meg csak minden más. Az meg nem igaz. Ami ott történik, az egy elhívás a szolgálatra. Az Ószövetségben ilyen különleges módon hívta el Isten a prófétákat. És az Úr Jézus, amikor megjelenik Saulnak, munkát akar neki adni. elhívja Sault arra, hogy bizonságot tegyen róla a zsidó nép előtt, a pogányok előtt, sőt, valamikor még királyok előtt is, még a császár előtt. Tehát erre szól az elhívása. Az Úr Jézus őt akarja használni. Utána 3 napig Pál apostol nem lát semmit, vakká válik, van neki ideje gondolkodni, és amikor 3. napon eljön hozzá egy keresztény tanítvány, aki a kezeit ráteszi Pál apostolra, és Pál apostol újra lát, akkor kiderül, hogy ebben az időszakban ő meg is tért. Tehát amikor Pál apostol elkezdi a munkáját, akkor elfogadja Mesiásnak az Úr Jézust. Annak előzménye az volt, hogy az Úr Jézus munkára hívta el őt. Vagy ő már mindent tudott. Ő mindent tudott az Ószövetségből. Jobban ismerte az Ószövetséget, mint mi. Igaz, hogy valószínűleg elég sok hamis dolgot is hallott mellette, de hát a lényeget tudja. És kap 3 napot arra, hogy összerakja az információkat a Messiással kapcsolatban. És amikor így végig gondolja, párosulva azzal, hogy az Úr Jézus megjelent neki, valóban meg is tér, és munkába áll azonnal. Ott Damaszkuszban is hirdeti, hogy Jézus a Messiás, utána Jeruzsálembe megy, ahol az apostolok nagyon félnek tőle, mert ugye hát ő üldöző, úgy ismerik őt, és állítólag megtért, de ugye az lehet valami hadicsel is. De van ott Jeruzsálemben egy Barnabás nevű tanítvány, aki elbeszélget Pállal, és rájön arra, hogy ez egy tényleg egy megtért ember. Utána Pál visszaköltözik a szülővárosába, Tarsiszba. Ahogyan erősödik az üldözés, Barnabás pedig Antiochiába költözik. Az Izraeltől északra van, nem is olyan messze Tarsisztől egyébként. Ott alakul egy gyülekezet, ott nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is elmondják az evangéliumot, és Barnabás elég gyorsan rájön arra, hogy itt sok munka van. Ide kell egy okos ember, aki az Ószövetséget is nagyon jól tudja megmagyarázni, de a görög kultúrát is nagyon jól ismeri. Ismerek-e olyan ember, akinek műveltsége is van, meg lelkészi diplomája is van? Hát, ismeri-e. És ott lakik a közelben. És oda megy, és elhozza Pált Antiochiába. És ott közösen egy évig szolgálnak, utána a Szentlélek újra beleszól a dolgokba. És azt mondja, elhívja Barnabást és Pált missziói munkára. És ott elkezdődik 3 missziói út. Először Ciprusba mennek, aztán tovább Törökországba. Cipruson elsősorban a zsidóknak mondják el az evangéliumot, Törökországban már pogányoknak is, és több ilyen pici keresztény gyülekezet is alakul. Visszamennek Antiochiába beszámolni Barnabás és Pál, beszámolni arról, hogy mi minden történt. És amikor ott Antiochiában vannak, akkor kiderül, hogy az a kérdés, hogy Isten személyválogató, vagy nem személyválogató, az még nem oldódott meg véglegesen. Mi alatt Barnabás és Pál gyülekezeteket hoznak létre Törökországban, Jeruzsálemben olyan irány kezd felmerülni, meg erősödni, ahol azt gondolják az emberek, hogy a bűnbocsánat és az örök élet csak azoknak szól, akik próbálják betartani az egész ószövetségi törvényt, mellette pedig hisznek az Úr Jézusban, és akkor az Úr Jézus ugye bepótolja azokat a dolgokat, amelyeket az ember nem tudja betartani az Ószövetségből, vagy ha valamit rosszul csinál, akkor az Úr Jézus erre bocsánatot ad. Tehát van olyan gondolkodás, hogy az Úr Jézus csak azoknak az embereknek ad bűnbocsánatot és örök életet, akik az egész ószövetségi törvényt is betartják. És alaposan azt mondja, hogy nem így van. Mert ugye Kornélius esetében is láttuk, hogy ez egyáltalán nem így van, hogy ez a Kornélius először legyen zsidó, és utána lehet keresztény. Hanem egyből lett keresztény. És Pál apostol fölmegy Jeruzsálembe, és az apcsel 15-ben van egy zsinati ülés, úgymond az apostolok összeülnek, és beszélnek a kérdésről, és hoznak egy határozatot. A 23. verstől szeretném ezt felolvasni. Tehát a kérdés az, hogy aki nem zsidó, és elfogadja az Úr Jézust messiásnak, annak be kell tartania-e az egész ószövetségi törvényt, tehát az ünnepeket, a bőtölést, a körülmetelést, a szombatot és a többit, vagy sem. És a 23. versben olvasunk egy levelet, amely tartalmazza a konklúziót, a döntést az apostolok részéről. Mi, az apostolok és a dének, a ti testvéreitek, az antiófiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges, hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Tehát a döntés az, hogy az egész ószövetségi törvény nem kötelező a megtért pogányokra nézve. Még nem tudták pontosan megfogalmazni, hogy miért nem. A döntés az volt, hogy nem. Most már azt mondanánk, hogy azért nem, mert ugye az egész ószövetségi törvény a messiásra utal. Előre mutatott arra, hogy az Úr Jézus milyen lesz, mit fog mondani, mit fog tenni, hogy fog meghalni, hogy fog feltámadni. A messiási időszak, az új szövetség lényege az, hogy minden és mindenki egy fokozattal szentebb, mint az ószövetségi időkben. Tehát az új szövetségi hívő a Szentlélek vezetése által úgy fogja érteni az Ószövetséget, és úgy fogja érteni az Úr Jézus szavait, hogy ő szentebb életet fog élni. És bizonyos dolgok csak arról szóltak, hogy felkészül Isten népe a Mesiás eljövetelére, mint például a körülmetélés, hát az megszűnik az új szövetségben, ugye már eljött a Mesiás. Mi nem várjuk a Mesiást, ezért nincs körülmetélés. Mi azt várjuk, és mi a hívő ember azt teszi meg, hogy meghal a bűnnek, és él az Istennek. Ezért nálunk a keresztelés van érvényben. És még sok minden más van. A lényeg az, itt a levélben négy dolgot azért kértek a pogányoktól. Hogy négy dologban ne vegyenek részt. Ebből a négy dologból állt a bálvány kultusz. És igazából, aki részt vesz ebben a négy dologban, vagy akár egyikükben, az olyan köteléket épít azzal fel a sátán felé, amelyet nagyon nehéz lerázni. Nem véletlen az, hogy a sötét szekták mindez a négy dolgot még mindig próbál érvényre juttatni. Mi az Isten ellenességet felismerhetjük abból, hogy a vérrel kezdenek foglalkozni, a vérrel kezdenek furcsa dolgokat csinálni. A fekete misén akár még isszák is. Paráznoság. Az olyan terhet róhat az emberre, amitől nagyon nehezen szabadul meg. És ezért nem tud tisztán állni az Isten előtt. A részletekre nem akarok bemenni, de ezek az előírások mind a mai napig fontosak. Ha a hívő ember a Szentlélek vezetése mellett erre a négy dologra figyel, akkor minden rendben van. És akkor még a zsidó ember, a megtért zsidó ember sem mondhatja azt, hogy nem jó hívő. Tehát a probléma megoldódott. A feszültség azért egy darabig megmaradt. Mert ugye voltak megtért zsidók a gyülekezetekben, akik bizonyos hagyományokhoz ragaszkodtak. És Pál apostol azt mondta, hogy nem baj, ha valaki ragaszkodik ahhoz, csak ugye ne tegye kötelezővé másoknak. És voltak pogányok, akik lehet, hogy szintén bizonyos dolgokhoz ragaszkodtak, amelyek furcsák voltak a megtért zsidóknak. A lényeg az, hogy egyek legyenek az Úr Jézusban. Amikor ez a döntés megszületik, Pál apostol újra útra kell, meglátogatja a megalakult gyülekezeteket, hogy elmondja ezt a jó hírt. Megerősítse a gyülekezeteket, és Isten lelke úgy vezeti őt, hogy Európába is kerül át. Tehát nem csak Kis-Ázsiában dolgozik Pál apostol, hanem átkerül az evangélium Európába is, Macedóniába, Görögországban. Ott is létrejönnek gyülekezetek, Pál apostol visszamegy, ezekről is beszámol, de útközben hazafele, a második missziói út végén Efézusban tartózkodik, az a mai Törökország nyugati részén van. Efézusban van, néhány alkalommal tanít a zsinagógában, és kiderül, hogy ott nagyon nyitottak az emberek az evangéliumra. A Pál apostol azt mondja, hogy én még visszajövök. Tovább utazik Antiochiába, még Jeruzsálembe is, utána visszautazik, ez a harmadik missziói útja, és a harmadik missziói úttal kapcsolatban elsősorban Efézusról olvasunk a Bibliában. Ez egy nagyon fontos központ volt, többek között azért is, mert ott volt a varázslás központja az ókorban. És nagyon érdekes módon ott is alakul egy gyülekezet, és elég sokat olvasunk arról, hogy Pál apostol mit tett. A harmadik missziói út végén Pál apostol visszautazik Jeruzsálembe, ott meg több olyan zsidó is látja ott a templomban, aki ellensége lett az evangéliumnak. Ahogyan alakulnak a keresztény gyülekezetek, Törökországban, Görögországban, úgy erősödik a zsidó ellenállás is, és Pál apostol fogságba kerül Jeruzsálemben. A zsidók ezt-azt mondják róla, de Pál apostol a római helytartó előtt azt mondja, hogy semmit nem vétett, és amikor a római helytartó őt mégis a zsidó kezébe akarja adni, akkor Pál apostol hivatkozik arra, hogy ő római állampolgár, és ezért ő azt akarja, hogy a császár hozza a végső döntést. Tudni kell, hogy a római birodalomnak az emberek 1%-ának volt római állampolgársága nagyjából. Az volt a krémje a társadalomnak, neki különleges jogaik voltak, például az, hogy ha élet-halálról volt szó, akkor ő azt kérhették, hogy a császár személyesen döntsen az ő ügyükben. Igazából, ha összerakjuk a dolgokat, abban a pillanatban már Néró a császár Rómában, tehát Pál nem olyan embert választ, aki biztos, hogy jó döntést fog hozni. Ugye Néró arról volt híres hírhet, hogy a zsidókat nagyon utálta, hát akkor azon belül a keresztényeket meg végképp. kerti lámpaként felgyújtott zsidókat a kertjében, díszítésképpen, ünnep alkalmával, ilyen ember volt Néró. Tehát ilyen egyáltalán nem biztos kimenetelű dolgot kér Pál apostol. Elég hosszú visz az útja, mielőtt Rómába kerül, de 2 évig ott tartózkodhat, és nem hoznak róla semmilyen döntést sem. 2 év után Pál apostol szabadul is a fogságból, és ott zárul le az apostolok cselekedetéről szóló könyv. Pál apostol rengeteg levelet írt, és ezt két levélből tudjuk azt is, hogy Pál apostol valószínűleg még járt ezt két helyen, miután a fogságból kiszabadult, utána hagyomány szerint újra fogságba került a levél alapján, és azt, egy levél alapján is azt tudjuk, és ilyen 64-65-ben Pál apostolt kivégezték valószínűleg Rómában. Ez az apcsa, ez az ősz egyház története. Még 3 percet rabolok, de azt reméltem, hogy beleférek az időbe. Az apcsel után a Bibliában rengeteg levelet találunk. A levelek többségét Pál apostol írta, de más apostoltól is van ott levél, és a zsidókhoz írt levélről nem is nagyon tudjuk, hogy ki írta, de apostoli tanítás van benne, az biztos. És a levelekben azt olvassuk, azt láthatjuk, hogy hogyan kezd kibontakozni a keresztény gondolkodás. Ugye az evangéliumokban arról olvasunk, hogy mit tett az Úr Jézus, és a haláláról, feltámadásáról olvasunk. De pontosan mit jelent az? Mi az értelme annak, hogy az Úr Jézus meghalt és föltámadott? Az mi volt fontos? Az hogyan kapcsolódik az ószövetségi dolgokhoz? És Isten mit vár az újszövetségi hívőtől? Ezekre a kérdésekre az evangéliumban nem nagyon kapunk választ, viszont a levelekben igen. A levelekben Pál apostol és a többi apostol összerakja nekünk az elemeket, hogy valójában miért is kellett az Úr Jézusnak meghalnia, föltámadnia, és mit kér, mit kíván az Úr Jézus a keresztény embertől most, ebben a mesiási újszövetségi időszakban. Ezt írta le nekünk elsősorban Pál apostol, aki ismerte a görög kultúrát is, aki nagyon jól ismerte az Ószövetséget is, és akit az Úr Jézus kiszemelt arra, hogy a zsidóknak és a pogányoknak magyarázza el a keresztény hit gondolkodási alapját, tehát a teológiát. Összességében az Újszövetség nagyjából 30%-a Pál apostol levele, Pál apostol gondolkodása. Ő alapozza meg nekünk a gondolkodásunkat. És nem könnyű leveleket írt. Vannak benne elég bonyolult dolgok. Mert ugye ismerni kell azért az Ószövetséget is hozzá, tudni kell, hogy az Úr Jézussal mi történt, és utána lehet egyre jobban megérteni a páli leveleket. És a többi levéllel együtt kapunk egy gondolkodási rendszert. Kapunk egy alapozást arra, hogy a keresztény ember milyen elvek alapján gondolkodik, milyen elvek alapján cselekszik. És ezeket az elveket nem csak a gyülekezeti életre lehet használni, hanem a mindennapi személyes életünkre is, illetve a társadalmi életre is. Tehát ahogyan Isten az Ószövetségben létrehozott olyan társadalmat, amelyben minden a Messiásról szólt, hogy felismerjék őt, amikor majd eljön, ugyanúgy az Új Szövetségben is kapunk egy komplett gondolkodási keretet arra nézve, hogy hogyan kell a személyes életünket, és elsősorban a gyülekezeti életünket úgy kialakítani, hogy az bizonságot tegyen az Úr Jézusról, aki a Messiás, aki már eljött. Tehát ugyanúgy lehetne a világítól eltérő társadalmat létrehozni most is, Pál apostol gondolkodása alapján. ahogyan az Ószövetségben is Isten népe külön társadalmat alakított, nagyon vonzó, másféle törvényekkel, másféle regulákkal, szabályokkal. És nagyon fontos lenne, hogy mi megszokjuk azt a gondolkodást, amit Pál apostol és a többi apostol ad nekünk. Mert ha a személyes életünk és a gyülekezeti életünk egyre inkább hasonlítani kezd ahhoz, ahogyan az Úr Jézus látni akar bennünket, akkor egyre erősebb lesz a mi bizonságtételünk is. A bizonságtétel nem csak szavakban áll, a legerősebb bizonságtétel az, hogyha az emberek megláthatják, hogy a keresztények másképp élnek, másképp viselkednek, másképp gondolkodnak, és milyen nagy áldás az, amikor az ember ilyen közösségbe kerül. Ez a világról szóló üzenet, amit kaptunk az Úr Jézustól, amit megmagyarázott nekünk Pál apostol és a többi, amiről az Úr Jézus azt akarja, hogy mindenki hallja. Itt van az ős egyház története, a saját lendületével, abból kellene tanulnunk mi is, hogy a lendületet is átvegyük, hogy itt is, Tolna megyében, Magyarországon mindenki hallja meg az evangéliumot. Amen.